Advent második vasárnapján szeretettel köszöntöm kedves gyülekezetünk tagjait, az Úr Jézus szavait vegyétek szívetekre, aki feltámadott úrként így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 138. Zsoltárunk első verse így kezdődik, dicsér téged teljes szívem. Imádkozzunk. Áldunk téged, örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük téged, hogy ő érette mennyei atyánknak, édesatyánknak hívhatunk, ki sokféleképpen megmutattad atyai szeretetedet irántunk, leginkább abban, hogy elküldted nekünk megváltóul egyszülött fiadat, Jézust. Köszönjük néked, hogy van, aki megszabadítson bennünket a bűneinkből, kárhozatból, a sátán markából és hatalmából. És köszönjük, hogy van valaki, aki által visszakerülhetünk hozzád, a veled való boldog, áldott közösségbe, nem csak földi életünk idejére, hanem az örökké valóság idejére. Köszönjük néked, hogy általa utat készítettél magadhoz, hogy a tiéd legyünk, benne gyönyörködjünk, téged imádjunk, téged tiszteljünk. Kérünk téged, hogy dicsőítsd meg előttünk mai Isten tiszteletünkön is egyszülött fiadat, hogy őt látván benne remélhessünk, őrá bízhassuk magunkat, őt imádhassuk. Ha eddig nem tettük, elkezdhessük ezt, ha eddig is tettük, megerősödhessünk ebben. Kérünk, hogy e végre küldd el lelkedet, aki nyissa meg előttünk a te igédet, és nyissa meg előttünk Krisztusnak titkát. Hadd nyíljon meg a szívünk, hadd fogadjuk be a te igédet, a te áldott szavadat, hadd legyen annak jó helye nálunk, és hadd végezz el bennünk dicsőségedre a te munkádat. Köszönjük, atyánk, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten írott igéjét János evangéliumának 9. részéből, ahol ezt találjuk. És amint eltávozék, láta egy embert, aki születésétől fogva vak vala. És kérdezék őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett? Ez é, vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai, nekem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van, eljő az éjszak, amikor senki nem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezeket mondva, a földre köpött, és az ő nyálából sárt csinált, és rákente a sarat a vak szemeire, és mondta néki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Elment azért, és megmosakodék, és megjöve látva. A szomszédok azért, akik az előtt látták azt, hogy vak volt, mondának, nem ezé az, aki itt szokott ülni és koldulni? Némelyik azt mondták, hogy ez az. Mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondta, én vagyok az. Mondának azért neki, mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felele az és mondta, egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített és rákente szemeimre, és mondta nékem, menj el a Siloám tavára, és mosódjál meg, miután pedig elmenék és megmosakodám, megjöve látásom. Mondának azért néki, hol van az? Mondta, nem tudom. Vivék őt, aki előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Mikor pedig Jézus a sarat csinálta, és felnyitá ennek szemeit, szombat vala. Szintén a farizeusok is megkérdezték azért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondta nékik, sarat tőn szemeimre, és megmosakodám, és látok. Mondának azért némelyek a farizeusok közül. Ez az ember nincs Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondának, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlottak egymás közt. Újra mondának a vaknak, te mit szólsz ő róla, hogy megnyitál szemeidet? Ő pedig mondta, hogy próféta. Nem hidvék azért a zsidók róla, hogy vak volt, és megjött a látása, míg nem előhívták annak szüleit, akinek megjött a látása, és megkérdezték azokat, mondván, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született? Mi módon lát hát most? Felelének nékik annak szülei, és mondának, tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de mi módon lát most, nem tudjuk. Vagy kinyitotta meg szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, kérdezzétek őt, hadd beszéljen magáról. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy féltek a zsidóktól, mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondták annak szülei, hogy elég idős, őt kérdezzétek. Másodszor is szólíták azért az embert, aki vak volt, és mondának néki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felele azért az, és ezt mondta, hogy bűnöse, nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra mondák néki, mi csinált veled? Mi módon nyitotta meg a szemeidet? Felele nékik, már mondtam nektek, és nem hallátok. Miért akarjátok újra hallani? Talán ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazták azért őt, és mondának, te vagy annak tanítványa, mi pedig Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt se tudjuk, honnan való. Felelt az ember, és mondanékik, bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Öröktől fogva nem hallaték, hogy vakon szülöttnek szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetnék. Felelének és mondának néki, te mindenestül bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiveték őt. Meghallá Jézus, hogy kiveték azt, és találkozván vele mondanéki, hiszel-e te az ember fiában? Felele az és mondta, ki az, Uram, hogy higgyek benne? Mondta pedig néki Jézus, láttad is őt, és aki beszél veled. Azt pedig mondta, hiszek, Uram, és imádá őt. És mondta Jézus, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És hallák ezeket némely farizeusok, kik ővele voltak, és mondának néki, talán mi is vakok vagyunk-e? Mondta nekik Jézus, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Drága testvéreim, ebben az adventben úgy készülünk karácsonyra, hogy a betlehemi jászol bölcsőben fekvő kisgyermeket későbbi nagy csodáinak a fényében szemléljük. Meggyőződésem, hogy így még jobban kitűnik előttünk az ő isteni dicsősége. Elmondtam a múlt vasárnapi ige hirdetés bevezetőjében, hogy aki naturalista szemléletű, vagyis aki azt hiszi, hogy a természet feletti világ nem létezik, hanem csak ez az egy valóság van, amiben élünk, amit ural az ok-okozat törvénye, nos, az ilyen naturalista ember szerint eleve nem létezhetnek csodák. Aki ellenben hisz a természet feletti világ létezésében, pontosabban az ott élő Istenben, annak számára a csodák megtörténése az ok-okozat által uralt világban nem eleve kizárt. Úgy véli, hogy Isten érzékelhető módon be tud avatkozni a természetnek a megszokott rendjébe, és tehet valamit, ami eltér a megszokottól. Mivel a természet feletti Isten Jézusban eljött közénke világra, ő is képes volt csodákat tenni, ahol és amikor csak akarta. Tehát ezeket a csodáit szemléljük keresztjén hívő szemmel. A mai igehirdetésnek a bevezetőjében hadd utaljak arra, hogy Jézusnak mi volt a célja a csodáival. Két dolgot szeretnék mondani, bár többet is mondhatnék, de csak ezt a kettőt helyezem most a szívetekre. Először is Jézus a csodái által érzékeltetni akarta a zsidó emberekkel, hogy ő a megígért messiás, a Krisztus. Az ő szabadítójuk, aki által minden rossztól megszabadulnak és megkapnak minden jót. Még csak nem is a zsidók egyedül, hanem az egész világ, az egész emberiség. Ő az, aki által minden rossz jóra fordul. Amikor Jézus színre lépett és tanítani kezdett, illetve csodákat tett, fellángolt körülötte a vita, hogy ki ő. Csak nem a messiás, némelyek szerint igen, mások szerint nem. De nagy kérdés volt, amivel ebben a felolvasott szakaszban is találkozunk, hogy ki áll mögötte? Ki küldte őt? Honnan jött ide? Kivel van dolgunk, amikor vele találkozunk? Amikor vele foglalkozunk? Nos, Jézus a kortársaival is, meg velünk is azt akarja érzékeltetni a csodáival, hogy ő nem más, mint az Istentől küldött messiás király, aki végtelen hatalommal és végtelen irgalommal rendelkezik. Másodszor Jézus a csodái által igazolta, hogy a bűneset óta annak szomorú következményeit nyögő embereket szabadító szeretettel szereti. Amikor ezt a felolvasott csodát is tette, akkor is egy súlyos fogyatékkal született ember tett éppé, egészségessé. És más csodái alkalmával is megfigyelhető ugyanez. Mindig emberi nyomorúságokat, hiányokat szüntetett meg, és tett elroncsolt testű és lelkű embereket szabaddá, egészé, éppé. Így oszlatta el ezt a hazug meggyőződést az emberekben, amit a sátán terjesztett el, hogy Isten nem szereti az embereket. Hát Jézus demonstrálta a csodái által is, amit a szavaival is mondott, hogy Isten szereti az embereket, még a bűnösöket is szereti. Még azokat is, akik nem hisznek benne, azokat is szereti. És nem fordult el tőlük, azon van, hogy újra éppé, egészségessé tegye egész lényüket, egészségessé tegye egész testüket, egész lelküket, egész valójukat. Nos, ezt a két célt szerettem volna elétek hozni még itt a bevezetőben, de térjünk át a felolvasott igére és a benne előttünk álló csodára. Hol történt ez a csoda? Jeruzsálemben. És mikor történt? Lombsátrak ünnepén. Ez egy 7, illetve 8 napos ünnep volt, amikor sátrakban lakozott a zsidó ember, emlékezve a pusztai vándorlásra, amikor is őseik sátrakban éltek a pusztában. Ehhez az ünnephez több csodálatos szertartás is kapcsolódott. Én arra a kettőre utalok, ami talán a legszembetűnőbb volt, annál is inkább, mivel Jézus csodája mindkét szertartáshoz kapcsolódik. Az egyik az, hogy mind a 7 nap estéjén, az ünnep 7 napjának estéjén meggyújtottak a jeruzsálemi templomban 4 darab 7-ágú gyertyatartót. 4 darab menórát. És ezek fénye ott ragyogott a templomban. Azt írja a Misna, hogy nem volt udvar Jeruzsálemben, ahová benne ragyogott volna a vízmerítés házának fénye. A másik szertartás, amit ugyancsak mind a 7 napon megtettek a zsidók, hogy lementek a Siloám tavához, és vizet merítettek belőle, amit ünnepélyes külsőségek közt felvittek a templomba, ahol a papok azt borral összekeverték, és ráöntötték az égő áldozati oltárra. Ez is egy csodálatos szimbólum volt. Az előbbi a menórák fénye emlékeztette a zsidókat a tűzoszlopra, ami vezette őket a pusztában, a víz pedig arra a vízre, amit Isten adott nekik a pusztában, hogy ihassanak és éljenek. Ám a fény és a víz nem csak emlékeztette őket a régmúlt időkre, hanem egy kicsit a jövőbe is mutattak. Fennmaradtak azok a zsidó feljegyzések, miszerint ők úgy gondoltak, hogy a végidőkben, majd a világ végehez közeledve megjelenik újra a tűzoszlop, a világosság köztük. És arra is gondoltak, hogy ezt a Mesiás fogja majd elhozni. Sőt, arra is gondoltak, hogy az első megváltó forrást fakasztott a pusztában, és a következő szabadító is vizet fog fakasztani. Ez a következő szabadító, ez a Messiás volt, akire előre tekintve mondták ezt. Tehát mind a két jelet úgy értették a zsidók, hogy az nem csak visszafelé mutat a pusztai vándorlás csodáira, hanem előre is mutat, és azok a csodák még egyszer a végidőkben megtörténnek majd. Ilyen környezetben mondta Jézus, a világ világossága vagyok, és ilyen körülmények közt küldte a vakot éppen a Siloám tóhoz, hogy ott menjen végbe vele a nagy csoda. De nézzük pontosan, még közelebb jöve az igénkhez, hogy mi történt pontosan. És ne feledjük, hogy akivel itt dolgunk van, az a valaki ott feküdt Betlehemben a jászolbölcsőben. Nézzük először a csoda előzményét. Jézus a tanítványaival a templom mellett haladt el, és közben elmentek egy születésétől fogva, tehát vakon született ember mellett, aki ott koldult. Ismerték már régóta, ahogy kiderül a szövegből. A tanítványai feltették Jézusnak az elmaradhatatlan kérdést: Mester, ki vétkezett? Ő vagy a szülei, hogy vakon született? A tanítványok kérdése tükrözte a korabeli farizeusoknak a vélekedését, akik szerint a betegségek hátterében vagy az illetőnek, vagy a szüleinek konkrét bűne áll, tehát a betegek megérdemelten szenvednek. Ezzel a vélekedésükkel találkozunk itt a felolvasott igeszakasz vége felé is. Jézus azonban a tanítványainak más választ adott, mint a farizeusok válasza. Azt mondja, nem ez és nem a szülei vétkeztek, hanem azért van így, hogy nyilvánvalóvá legyenek benne az Istennek a dolgai. Annak a dolgai, aki küldött engem, és akinek dolgait nekem meg kell tennem, és ki kell derüljön ezekből, hogy én vagyok a világ világossága. Vagyis Jézus szerint magasrendű céljai vannak annak, hogy ezzel a születésétől fogva vak emberrel itt és most találkoztak. Ami itt és most vele történik, abból ki kell, hogy derüljön előttetek, kedves tanítványaim, hogy ki küldött engem. Tudnilik, hogy Isten küldötte vagyok. Ki kell, hogy derüljön előttetek, hogy mi a feladatom ebben a világban. Hogy annak a dolgait vigyem véghez, aki elküldött engem. Mielőtt eljönnek a sötétség órái, amikor már nem tudom ezeket tenni. Most kell megtennem az én elküldőmnek, az Istennek a dolgait. És ki kell, hogy derüljön előttetek, hogy ki vagyok én? Tudnilik, az, akinek már korábban is mondtam magamat, én vagyok a világ világossága. Ezek miatt, a célok miatt van így ez az ember. Ne azt firtassátok, mi az oka annak, hogy így van, hanem a célját lássátok. Ez a célja annak, hogy vakon született. És mi most, akik a beszámolóból már ismerjük az eseményeket, már tudjuk, hogy hiszen kiderül előttünk is, abból, ami ott és akkor történt, kiderül ma és itt, hogy Jézust valóban az Atya küldte. Valóban az Atya Isten küldte. Ő áll mögötte, személyében az ő küldöttével van dolgunk, nem akárkivel. Aztán kiderül előttünk is, hogy Jézus eleget tett a megbízatásának, ami az volt, hogy Isten akaratát tegye meg, ott és akkor konkrétan egy szemet teremtsen, és látóvá tegyen egy születésétől fogva vak embert, sőt, nem csak testileg gyógyítsa meg, hanem lelkileg is látóvá tegye, vagyis benne hívő és őt imádó emberré. És végül kiderült előttünk is, hogy Jézus valóban a világ világossága, aki a fényével egyeseket látóvá tesz a szó legmélyebb értelmében, míg másokat lelki vakságukba benne hagy. Mint akkor és ott a magukról azt képzelő farizeusokat, hogy ők mindent jól értenek és jól tudnak. A csoda előzményei tehát ezek a jézusi szavak, amikbe mint egy rávilágít arra, hogy ez az ember miért született vakon. Azért, hogy nyilvánvalóvá legyen itt és most rajta, hogy engem kiküldött, mi az én feladatom ebben a világban, és ki vagyok én tulajdonképpen. És ti tudjátok meg ezeket. És ne csak ti, hanem mások is. Mi is, ma élő emberek. Ezért született vakon az az ember. De másodszor hadd térjek át a csoda végrehajtásának az ügyére. Hiszen ezen előzmények után Jézus odalépett a születésétől fogva vakhoz, nem kérdezett tőle semmit, nem kérdezte, hogy hisz-e benne, vagy nem hisz. Semmit nem kérdezett, hanem a földre köpött, sarat készített, azt rákente a férfinek a szemére, és azt mondta, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában. Itt most nem az a fontos, hogy a nyál meg a sár is jól ismert gyógyeszközök voltak az ókorban. Mert itt egy kicsit, mintha másról lenne szó, és ezt a mást már a régi keresztjén ige magyarázók is észrevették. Iréneusz egyházatja mondta azt az első századokban, hogy mintha az Isten teremtését juttatná Jézus az eszünkbe. A teremtést juttatja az eszünkbe, amikor a föld porából megalkotta Isten az embernek a testét, és aztán életet lehelt bele. És a Siloám tava pedig, ahová Jézus küldte ezt az embert, nem csak Jeruzsálem vízellátását szolgáló vízgyűjtő medence volt a városnak a délkeleti részén, hanem ezekben a napokban, ahogy utaltam rá korábban, különösen forgalmas hely volt. Óriási tömeg vett részt a vízmerítés végtelen örömteli szertartásában, és ott és akkor csak úgy nyüzsögtek az emberek. Jézus bekeni sárral ennek a vakon született embernek a szemeit, és azt mondja, menj el arra a helyre, hogy sokan észleljék majd azt a csodát, ami történik. Akik ott várják már a szertartást, és helyet foglaltak ott maguknak. Hadd lássák ők azt a csodát, ami történik. Azt olvassuk az ígében, hogy az emberünk azonnal indult, hogy eleget tegyen a küldetésnek, kicsit viccesen mondva, vakon engedelmeskedett Jézusnak. Nem kérdezett ő se semmit. Indult, tette, amit Jézus mondott neki. Ez egy nagy csoda. Ez az engedelmességnek a csodája. Kétségtelen, hogy az egyik magyarázó írja, de hát mi is tudjuk az ígéből, hogy erre az engedelmes magatartásra Jézus szava késztette ezt az embert. Jézus szava ellenállhatatlan volt, és arra késztette őt, hogy induljon. Akár mennyire is értelmetlennek tűnt ez a dolog, akár mennyire is különösnek tűnt, hiszen nem mondta neki azt, hogy majd ha elmentél és megmosakodtál, majd látni fogsz. Csak annyit mondott, menj el, mosakodjál meg. De ennyi elég volt ennek az embernek, nem tudta ki ez, aki vele beszél. Amikor visszatér, annyit mond, hogy egy ember, akit Jézusnak mondtak, ő mondta neki azt, hogy ezt és ezt tegye, ezért tette. Ez egy csoda, hogy engedelmesen indul, átbotorkált az ünneplő sokaságon, kikerülgetve ott valahogy a lombsátrakat, az utcai tömeget, letapogatott a tóhoz, megmosakodott, mindazt Jézus szava szerint tette. Jézus által engedelmességre indított ember, és ahogy végigcsinálja ezt az egész dolgot, egyszer csak lát. Nem újra lát, mert ő soha nem látott. Lát! Soha nem látott, és most lát. Csoda történt. El tudjátok képzelni az örömét? Mert én nem. Csak egy kicsit. Látott. Csoda történt. Szemet kapott. Jézusnak valóban megnyilvánult a dicsősége, az isteni teremtő hatalma, hiszen látó szemeket ajándékozott ennek az embernek, és megnyilvánult az ő szabadító szeretete is, hiszen a vakság nyomorúságából, a koldulás létformájából megmentette, és egy szabad új életre adott neki lehetőséget. Épp egészséges lett ennek az embernek a teste. Csoda történt. Jézus csodája. Persze a dolog nem ért ezzel véget. Olvassuk, hogy a meggyógyított vak visszatért, odahonnan elindult, és Jézussal ugyan nem találkozott újra, de a szomszédaival igen, akik ugyancsak nem akartak hinni a szemüknek. Ez az ember, aki vak volt, most lát, de hogyan? Vagy talán nem is ő az, aki vak volt? De igen, én vagyok, mondta a meggyógyult, eldöntve a nagy vitát. Ám a következőkben át kellett még esnie egy hosszadalmas és hivatalos vizsgálaton, ugyanis ügye a zsidó parlament, a Sanhedrin farizeus tagjai elé került kivizsgálásra, akik aztán két lépcsőben faggatták őt, sőt, mondhatnánk, gyötörték őt. Még a szüleit is előhívatták a két tárgyalás között, hogy azonosítsák be őt, hogy nem-e valami csalás van a dologba. Tényleg ő a fiatok? Hát ő. Folytatták a kihallgatást. És a kihallgatás végül, ahogy olvassuk itt a Bibliában, azzal zárult, hogy ezt a meggyógyított vakot durván megalázták és kidobatta a vizsgálóbizottság. Ekkor talált rá Jézus, hogy azt a munkát, amit elkezdett benne, be is fejezze. Mert ő nem végzett soha, ma sem végez félmunkát a szívekben, a lelkünkben, az életünkben. Nézzük hát a csoda kiteljesedését harmadszor. Azt olvassuk az ígében, hogy Jézus találkozott ezzel az emberrel. Előbb is ő lépett oda hozzá, ő kezdeményezett vele kapcsolatot, most is ő kereste meg. A görög kifejezés, amit itt olvasunk a Szentírásban, arra utal, hogy Jézus tudatosan kereste meg, és nem véletlenül botlott bele valahol. Jézus újra megkereste ezt a farizeusoktól kiközösített embert. Azt az embert, ha végig kísérjük és végig gondoljuk alaposan ezt az eljárást, amin átment, azt az embert azért eléggé megalázták. Eléggé megalázták, de ennek a megalázó kihallgatásnak a rendjén ez az ember láthatóan egyre világosabban tudta, hogy kigyógyította meg őt. Nem tudunk ebbe most mélyen belemélyedni, de ha végig kíséritek a Bibliában, hogy mit mondott először egy ember, akit Jézusnak hívnak, aztán rátér arra, hogy próféta, Isten küldötte. És aztán egyre mélyebben megy bele ebbe a dologba, és egyre mélyebben látja, hogy ki volt Jézus. Ezek után kihajították őt, de egyszer csak Jézus ott állt előtte, és feltett neki egy kérdést, ami már nem is érte talán őt olyan felkészületlenül. Hiszel-e az ember fiában? Hiszel-e az ember fiában? Jézus itt az egyik legerőteljesebb messiási címet használta önmaga megjelölésére. Dániel próféta könyvének 7. részében, a 12. 13. versében írja le, hogy egyik látomásában látta Isten az öregkorú, így nevezi, trónját. És egyszer csak feltűnt egy titokzatos valaki, aki olyan volt, mint egy ember fia. Vagyis, mintha egy ember lenne. Ő oda ment, illetve oda vitték az öregkorúhoz, vagyis Istenhez, aki ennek az ember fiának hatalmat, dicsőséget, országot adott. Látta Dániel, hogy ennek az ember fiának szolgál minden nép, nemzet és nyelv. És értette, hogy hatalma örök, el nem múló, országa pedig meg nem rontatik soha. A zsidó írásmagyarázók már Jézus korában is úgy vélték, hogy a nevezett helyen szereplő emberfia, ez a titokzatos alak nem más, mint a messiás király, aki közvetlen Istentől végtelen dicsőséget, hatalmat, királyságot kap. Megkapja mindazt, amit Isten megígér Dávidnak, illetve Dávid fiának. Az emberfia nevet tehát a messiás egyik címének, egyik nevének tartották a zsidó tanítók. Ez Jézus korában is így volt, de később is. Volt egy híres rabbi, Krisztus után 882-től 942-ig élt, ez a bizonyos Szádia Gaon rabbi, kora egyik legkiemelkedőbb zsidó írásmagyarázója, aki ezt írta az emberfiáról, akivel Dániel könyvébe találkozunk. Ő a messiás, a mi igazságunk. Vajon nem a messiásról van megírva, hogy megalázza magát, és szamárháton megy? Jézus tehát ezt a rendkívüli súlyos, komoly címet, emberfia, önmagára vonatkoztatta, és azt kérdezte ettől a meggyógyított, vakon született embertől, hogy hiszel te az emberfiában? A meggyógyított pedig olyan megható kérdéssel válaszolt erre a nagy kérdésre. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Figyeljétek meg, hogy Jézust Urának nevezi. Ez megint különleges dolog, hiszen az Úr név, Kyrios, így hangzik görögül, a héber Jahvénak a fordítása. A zsidó bibliafordítók a Septuagintában Jahve nevet, ami 6700-szor jelenik meg az Ótestamentumban, Kyriosnak fordították, és a vak ezt a nevet adja Jézusnak. Úr, sőt, Uram, elismeri istenségét, Uram, te a szövetség Isten, a jelenlévő Isten, hol van a messiás, hogy higgyek benne? Ki az a messiás, hogy higgyek benne? Én meghajlok előtte, letérdelek előtte, csak tudnám, hogy ki az. És erre Jézus megadja neki az emberfia két ismertető jelét. Azt mondja, látod őt, és aki beszél veled. Ez elképesztő. Mert Jézus tényleg nem kevesebbet mondott, mint azt, hogy aki Dániel látott, és akinek látása megrendítette őt, az ő maga. Engem látott Dániel, az öregkorú, az Isten előtt, az én atyám előtt, akinek hatalma, örök hatalom, dicsősége el nem múlik, akit minden nép nyelv imád, akinek országa örökké való, az vagyok én. Látsz engem, és én beszélek veled. Tehát Jézus kijelentést adott önmaga titkáról, hogy ez az ember megismerje őt igazán. Tudja, hogy ki az az ember, akit Jézusnak hívnak. Ő az ember fia, a megígért messiás. Ennek a vakon születettnek megadatott kegyelemből, irgalomból, hogy felismerje igazán Jézust. Felismerje, hogy ki áll előtte és ki szól hozzá. Neki megadatott. Sok embernek abban az időben nem adatott meg. Itt vannak a farizeusok, akiknek ez nem adatott meg. Neki megadatott. Micsoda kegyelem ez, micsoda irgalom ez. És nézzétek, ezek után ez az ember minden különösebb töprengés nélkül hitet tesz Jézus mellett. Mit is tehetne mást? Azt mondja neki, hiszek, Uram. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Hiszek, Uram. Hiszek az ember fiában. Látlak magam előtt, és beszélsz hozzám. Te vagy az ember fia, én hiszek benned. Hiszek benned, Jézus. Hiszek, Uram. Ez a legegyszerűbb hitvallás, amit az összes keresztény hitvallások aztán elkezdtek kibővíteni. Ez a magja, ez az alapja az összes keresztény hitvallásnak, ami aztán a történelemben született. Ez az ember, akit a népe vezetői kihajítottak, akivel még a szülei sem voltak szolidárisak, akiben a szomszédai kételkedtek, most itt áll, és megnyílt testi és lelki szemekkel vallomást tesz. Hiszek benned, emberfia. És a meggyógyított vak következő lépése, ami következik a hitvallásából, leborul Jézus előtt, és imádni kezdi őt. Az Istent, az emberfiát, aki ott van előtte, és aki beszél hozzá, nem csak hiszi, nem csak hisz benne, hanem elkezdi imádni. Mondhatnánk egyszerűen, Isten tiszteletet tartott. Ott az utcán Isten tiszteletet tartott, mert ez az Úrba vetett, emberfiába vetett bizalma és hite ebben csúcsosodott ki, ebben öltött testet. Úgy borult le előtte, mint ahogy korábban ott a betlehemi jászolban, vagy aztán abban a házban a pásztorok és a keleti bölcsek leborultak előtte. Mert ők is megkapták a megnyílt szemek ajándékát. Látták, hogy kicsoda az a gyermek. Hogy több, mint egy gyermek. Hogy ő az Isten földre szállt formája. Ő az emberfia, ő az Istenfia, ő Dávid fia, nevezzük akárhogyan. Látták Jézus titkát, és hittek benne, és imádták őt. Ez az ember, aki korábban csak egy embernek nevezte, akit Jézusnak hívtak, most ott tart, hogy hisz benne, és leborulva imádja őt. Na, ez volt Isten dolgának a végső kibontakozása. Ezt vitte benne végbe Jézus. Eljuttatta nem csak a testi látásra, hanem a lelki látásra is. És én már nem csak látott a testi szemeivel, hanem tudta, hogy ki az, aki őt meggyógyította. Ki az, akiben bíznia kell, ki az, akit imádnia kell, és imádta is. A testi vakság meggyógyítása is nagy és páratlan csoda, és hajlamosak vagyunk arra, hogy itt leragadunk ezt a történetet elolvasva, de ne ragadjatok le, hanem gondoljátok meg, hogy ennél még nagyobb csoda, hogy lelki látásra jutott, és újjá született ez az ember. Testestől is, lelkestől is új emberré lett, újra kezdhette az életet hívő, istenfélő emberként. A legnagyobb csoda ez, hogy ő egész valójában megújult, nem csak testileg, hanem lelkileg is. Az biztos, hogy a teste egy napon elveszett, hiszen meghalt ő is, de a lelke megmaradt örökre. Mert rábízta magát Jézusra, és imádta, és megvallotta őt, és szenvedést vállalt érte. Testet öltöttek hát benne az Isten dolgai, demonstrálva minden korok számára, mikorunk számára is, hogy Jézus az Isten küldötte. Hogy ő az Isten dolgait viszi végbe ebbe a világba, és csodákat művel, emberek testébe, lelkébe, életébe. És ő a világ világossága, aki látóvá tesz testileg is, de lelkileg is vak embereket. Kell-e mondanom, testvéreim, azt, hogy akiben Jézus elkezdi a munkát, abban be is fejezi. Úgy van ez, ahogy Pál apostol mondta. Ő ma is az, aki testileg is meggyógyíthat minket, és lelkileg is meggyógyíthat bennünket, hitre segíthet minket. Eljutathat a legnagyobb dologhoz, hogy megnyílt szemekkel, lelki szemekkel, a hit szemeivel tudjuk, hogy ő kicsoda. Ő juttat el ide. És ha megvalljuk, hogy vakon születtünk, és nem tudjuk, hogy ki ő, de kérjük, hogy segítsen rajtunk, akkor segít rajtunk. Van, amikor úgy is segít, hogy nem kérjük őt. Sőt, leginkább így szokott kezdődni. Nem kérjük őt, de mégis segít rajtunk. A vak se kérte, mégis segített rajta. Csodálatos dolog, hogy ő juttat el oda, hogy végül felismerjük az ő személyének a titkát, mi is, és higgyünk benne, ezt a hitünket megvalljuk, és aztán elkezdjük őt tisztelni, imádni, mint Urunkat, mint Istenünket. Hogyha valakit testileg is meggyógyít, erre is képes. De hogy lelkileg meggyógyít, ez a legeslegnagyobb csoda, ami történhet veled és velem is. Arra hívlak most, hogy ha már érted, akár egy csodájából is, hogy kicsoda Jézus, akkor valld meg neki imádságban, hogy hiszel benne, és bízd rá magad. Mint meghalt és feltámadott élő megváltódra és uradra, mint királyodra, mint messiásra, bízd rá magad, és imádjad őt. Imádjad őt. Ő álljon a szívednek, életednek a centrumába, és hódolj neki. Befejezem azzal, hogy egy csodatörténet Jézus különös szavaival zárul. Én olyan ítélettel jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Talán csak nem mi is vakok vagyunk, kérdi néhány ott áldogáló farizeus. Jézus pedig válaszol nekik. Az a baj, hogy a saját vélekedésetek szerint nem vagytok lelki értelembe véve vakok. Pedig azok vagytok. De nem ismeritek el. Lelkileg vakok vagytok, mert nem tudjátok, hogy ki vagyok én. És hiába teszem ezt a csodát előttetek, hiába a bizonyságtétel, amit hallottatok ettől a meggyógyított embertől, ti ragaszkodtok ahhoz, hogy én nem Istentől való vagyok, hanem egy bűnös vagyok. Azt mondták korábban, adj hálát az Istennek, mert mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. És azt se látjátok, hogy én az Istentől jöttem, mert mi Mózesnek a gyermekei vagyunk. És erről meg azt se tudjuk, hogy honnan jött. Nem látjátok, hogy honnan való vagyok. Ti lelkileg vakok vagytok, és nem ítéltek helyesen én felőlem, de ezt nem akarjátok elfogadni, hanem ragaszkodtok ahhoz, hogy az a hamisság, amit felőlem gondoltok, az igaz. Csökönyösen ragaszkodtok hozzá, hogy én egy bűnös vagyok, akiről azt se tudjátok, hogy honnan jött. Nem én vagyok a messiás. Nem én vagyok az Isten küldötte, mondhatok, amit akarok, tehetek, amit akarok, ti csak csökönyösen ragaszkodtok ahhoz a rossz felismeréshez, vagy tudáshoz, amit a fejetekbe vettetek. Miután ez így van, ezért a ti bűnötök megmarad. Ti elvettek engem, elutasítotok engem, ez a ti bűnötök meg fog maradni, és ezért fizetni fogtok. Nagy árat fogtok ezért fizetni, mert elutasítotok engem egy hazugság miatt, amit a fejetekbe vettetek. És nem hagytátok, hogy jöjjek, és én személyesen is, és a tanítványaim, az általam meggyógyított ember is beszéljen nektek, és megláthassátok a szavaiból, a tetteikből, hogy ki vagyok én valójában. Megmarad a ti bűnötök. És ma is ezt mondja testvéreim Jézus nekünk. Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Mivel azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Igaz, testvéreim, hogy mi is tele vagyunk Jézussal kapcsolatos tévképzetekkel. Újságokból, tévéből, könyvekből árasztjánk a fejünkbe a hazugságokat Jézussal kapcsolatba. Már minden volt ő, keleti tanító, ilyen-olyan emberi nagyság, a humánum példája, a nagy orvos, a nagy csodatevő, a nagy filozófus. Jézus ennél mindennél több. És ha nem ismerjük el, hogy a róla alkotott véleményünk esetleg helytelen, és ahhoz a helytelen véleményhöz csökönyösen ragaszkodunk, mintha igaz lenne, akkor a mi bűnünk megmarad. Jézus elutasításának, a vele szemben való ellenállásnak a bűne megmarad, és mi is megfizetünk érte. Csak úgy lehet rajtunk segíteni, hogyha elismerjük, hogy nem tudjuk, hogy kicsoda Jézus. Ha elismerjük, hogy lelkileg vakok vagyunk. Ismerjük el, hogy lelkileg vakok vagyunk, és engedjük, hogy megnyissa a mi szemünket is. Hogy meglássuk az ő titkát. Meglássuk, hogy ő Istentől jött. Az Isten dolgait vitte végbe. És ő a világ világossága. Ő a mi megváltónk, aki a kereszten meghalt értünk. Ő, aki feltámadt a halálból és él. Ő, aki ura az egész mindenségnek. Engedjen, hogy bevezessen bennünket az igazságba, a valóságba. És elvégezze bennünk, hogy rábízzuk magunkat, és imádjuk őt, akkor a mi bűneink már nincsenek. Akkor megbocsátottak a mi bűneink. Biztos, hogy választás elé állít minket ez a csoda. Azt az embert is választás elé állította, akit meggyógyított, meg a farizeusokat is. Az volt a kérdés, kicsoda Jézus? Honnan jött? Ki áll mögötte? Minket is választás elé állít Jézus személye. Te hogyan döntesz felőle? Visszakanyarodok a betlehemi jászolhoz. Ez a Jézus, az Isten küldötte, aki itt a világban az Isten dolgait tette nyilvánvalóvá, ő a világ világossága. Ő feküdt ott a jászolban. Engedd, hogy megnyissa a szemed hatalmas szavával, hogy belévetett hitre segítsen, hogy az ő belévetett hit megvallására segítsen, és hitvalló emberré tegyen, és segítsen, hogy az ő imádójává, az ő hódolójává tegyen téged is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy leleplezed előttünk a te titkodat. Ha nem lepleznéd le, mindenféle hamisságokat, hazugságokat gondolnánk rólad. És amíg nem leplezed le, addig ezt is gondoljuk. Nézünk ennek, annak, tartunk ennek, annak, nem látjuk a valóságot. És közben nem tudunk benned bízni, és nem tudunk téged imádni. És megmaradnak a bűneink. És a legnagyobb bűnünk ezek között, hogy igazán nem hiszünk benned, és nem imádunk téged. Kérünk téged arra, hogy ismertesd meg velünk a te titkodat. Ahogy azzal a vakon született emberrel is. Megismertetted vele az ő gyógyítását testileg elkezdve, de lelki síkon bevégezve megismertetted vele, hogy ki vagy te, hogy mi a te dicsőséged. Megismertetted vele, hogy te az Istennek a küldötte vagy, aki az Isten dolgait cselekszed, aki a világ világossága vagy, aki a vakokat látókká teszed. És őt látóvá tetted, nem csak testileg, hanem lelkileg is, hívő emberré. Ó, Urunk Jézus, vidd végbe ezt a csodát velünk is, hogy megértsük, hogy ki vagy te. Igazán felismerjünk téged. Valósághű legyen a rólad alkotott ismeretünk, és segíts bennünket, hogy aztán rád bízzuk magunkat, teljes szívünkkel, lelkünkkel, és tudjunk leborulni előtted minden napon, és imádni téged, és vallani ebben a világban, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Köszönjük, hogy te feküdtél ott a jászolban. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy megválts minket minden gonosztól, és minden jóval megajándékozz. Köszönjük néked irántunk való mérhetetlen szeretetedet, és imádunk téged mérhetetlen dicsőségedben. Kérünk, légy velünk advent további napjain, segíts bennünket, hogy rá tudjunk figyelni, és a te születésedre tudjunk felkészülni. Segíts bennünket arra, hogy igazi karácsonyunk lehessen majd. Együtt örvendezhessünk a családjainkban, gyülekezetben, de legfőképpen veled, áldott Urunk. Kérünk arra, hogy a betegeket gyógyítsd, a gyászolókat vigasztald, az erőtleneket erősítsd. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy neked szolgálhassunk egész földi életünkben. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket. Először is azt hirdetem, hogy az egyház kerületünk vezetősége a jövő heti kormánynyilatkozattól tette függővé, hogy advent további vasárnapjain, illetve karácsonykor milyen istentiszteleti rendet javasolnak a gyülekezeteknek. E-mailben is jelzem majd döntésüket, javaslatukat, a presbitérium döntését is, és ez felkerül a honlapunkra is, tehát a gyülekezeti listán is megkapják a testvérek az információt, de aki rá tud menni a gyülekezetünk honlapjára, ott is eléri ezt a fontos információt. Másodszor azt hirdetem, hogy az elmúlt héten halottunk volt, december 3-án 11 órakor a Dugonics temetőben búcsúztunk Pálhidi Imréné, Sepsi Anna Máriától. 84 esztendős korában szólított el közülünk teremtője. Jézus szavaival vigasztaljuk a gyászolókat. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Harmadszor az adakozást hirdetem, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Hirdetem még azt, hogy az Isten tisztelethez kapcsolódóan a kedves testvérek megtekinthetik dr. Csészabó András, egyházközségünk presbitere adventi köszöntését is. Szeretettel ajánlom figyelmükbe. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Záróénekként a 138. zsoltárunkat keressük elő újra, és ennek második versétől a negyedik versig terjedő szakaszát énekeljük. A 138. zsoltárunk második verse így kezdődik: öregbül nagy dicsőséged, mert megtészed, amit megmondasz. fogadjátok, Urunk, áldását. Annak okáért az Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Áldás, békesség!